Régi rúna feliratok említenek ugyanis egy ősi kereskedőközpontot, ahonnan a vikingek ősei kirajzottak, nagyobbat, mint a későbbi városok. Valahol Norvégia területén kellett lennie, ebben a tudósok egyetértettek, mindazonáltal senkinek sem sikerült a nyomára bukkanniuk. Volt idő, hogy Norvégia nagy léptékű katonai térképével a fejem alatt aludtam el, és amikor följött a nap, első dolgom volt a térképre pillantani. Megpróbáltam kitalálni, hol lehetett a város, nem akarom mutatni magukat, az idő is megy, de több vidék is szóba jöhetett ez a terület is, ahol most vagyunk. Aztán egyszer csak levelet kaptam Knudsentől. A szerencsétlen hülye azt hitt, hogy töretlen a barátságunk. Nem tudta, hogy egy tudós hiúsága akkora erő, hogy hegyeket lehet megmozgatni vele. Ha erre mások is rájönnének, alig ha nem megoldódnának az emberiség energia gondjai. Tudják, mi volt a levélben? Ole megírta, hogy talált egy mocsárban egy rúnakövet, amelyre rávésték a város pontos helyét. Még azt is, hogy hány királyt temettek el a templomuk köré. Miután mocsárról volt szó, a térképhez rohantam, és Ole óvatlan leírása nyomán rájöttem, hogy csakis erről a helyről lehet szó, a megfojtott viking mocsaráról. Akár hiszik, akár nem, belebetegedtem a dologba. Még válaszolni sem tudtam Olénak, feküdtem tehetetlen egy kórház intenzív osztályán, és rettegtem tőle, hogy meghalok. Nem, ne értsenek félre, nem attól féltem, hogy itt kell hagynom ezt a világot. Inkább az ejtett kétség, hogy nyomtalanul veszek a semmibe, míg Ole Knudsen kiérdemli az utókor csodálatát és bámulatát. Ez volt az, ami majd az őrületbe kergetett. Szerencsére csak könnyebb szívrohamom volt, hamarosan felépültem, és óvatos hangú levelet írtam Knudsennek. Megírtam, hogy mennyire örülök az értesítésének, és nincs hőbb vágyam, mint hogy irányítása alatt részt vegyek a nagy vikingváros kiásásában. Ole, mint a nagy tudósok általában, óvatos volt és szerény. A világét közzé nem tette volna felfedezését mindaddig, amíg meg nem győződött róla, hogy a valóságban is úgy áll a dolog, mint ahogy elképzelte. Ahogy ideérkeztem, azonnal rábeszéltem a további hallgatásra, de ez már a háború után történt. Ahogy kijöttem ugyanis a kórházból, kitört a háború. Engem is katonai szolgálatra osztottak be. Oléval megszűnt minden kapcsolatom egy időre. Norvégiát megszállták a németek, képzelhetik, micsoda pokoli gyötrelmeket álltam ki. Ha a németek győznek, Hitler úgy átrajzolja Európa térképét, hogy attól koldultunk volna. Ha örökre bekebelezi Norvégiát, füstbe ment volna nagy álmom, amit akkor már naponta újra és újra álmodtam. Hogy én leszek a hatalmas vikingváros felfedezője. Hogy az én szobrom áll majd a romok között, nem pedig Knudsené. Nos, Hitler ezt az álmomat veszélyeztette. Mindent megtettem, hogy a németek vereséget szenvedjenek. Mint a megszállott, dolgoztam az elhárító központban, és nem is akármilyen sikerrel. Jelentéktelen figura voltam, és vagyok ma is, kecske szakállas, szobatudós, kellőképpen ütődött is. Ki az ördög gyanakodott volna rám? Így aztán sikerült jó néhány náci ügynököt hidegre tennem. És egy néhányat a saját kezemmel, akkor tanultam meg ölni. Hamar rájöttem, éppen annyit jelent egy ember életet kioltani, mint eltaposni egy kártékony férget. Semmi sem mozdul meg a lelkemben, ha elvágom valakinek a torkát. Mint Knudsenét mondtam, és ismét kiszabadítottam egy ujjamat. Na igen, csak hogy hol voltam akkor én még attól? Évekig kellett várnom, amíg a németek kitakarodtak Norvégiából. Eközben azonban történt valami. Nem is tudom, miért mondom el maguknak, de ha már elkezdtem, be is fejezem, talán jól esik a csodálatuk, ki tudja. Minden esetre volt egy pillanat az életemben, Amikor a titkos ügyosztályon, ahol dolgoztam, elém raktak egy hadműveleti tervet. Egy észak-norvégiai táborból kellett volna kihozni néhány kiváló tudóst, köztük két atomfizikust. Majd elájultam a meglepetéstől, amikor a kiszabadítandók között találkoztam Oleg Knudsen nevével. Megtudtam, hogy Knudsen részt vett az ellenállásban, elfogták és lágerbe zárták. Az én feladatom lett volna megszervezni a kommandóakciót, amelyel kihozhattuk volna őket. Látták a modern Pimpernelt? Akár rólam is mintázhatták volna a főhőst. Éjszakákon át nem aludtam. Töprengtem, mit tegyek. Feletteseim persze azt hitték, az akción töröm a fejemhoz, azon rágódtam, hogy hogyan járnék jobban, ha Oleg kiszabadulna, vagy ha megölnék a németek. Arra az elhatározásra jutottam, jobb, ha ott marad, ahol van. Nagyjából ismerem a város helyét, biztos, hogy egyedül is rátalálok. Knudsen segítsége nélkül. Szemét, aljas disznó, fújt Bakke, és kiköpött. Náci bérenc. Ugyan már, legyintett Frankfurter, ezt igazán nem mondhatja rólam. Egy szemernyit sem segítettem a németeknek azzal, hogy cserben hagytam a fickókat. Addig húztam, halasztottam az akciót, amíg más helyre vitték át őket. Véletlenül, kérdeztem gúnyosan. Sötét mosoly futott végig az arcán. Bravo, Lawrence, maga igazi profi. Szóval valóban nem volt véletlen. Elkaptam valakit, egy kis halat, akiről tudtam, hogy a németeknek dolgozik. Kihallgattam, majd eleresztettem. Kihallgatás közben elejtettem néhány szót arról, hogy ki akarjuk szabadítani a tudósokat. Pár nap múlva mit tesz Isten, átvitték őket egy másik táborba. Ez hazaárulás, szögezte le elcsukló hangon Huckabee. Ugyan már, legyintett Frankfurter. Mr. Lawrence megmondhatója, hogy a titkos szolgálatoknál az ilyesmi mindennapos dolog. Fel kell áldoznunk néha egy figurát, hogy előnyösebb pozícióhoz jussunk. Knudsentől függetlenül naponta kellett ilyesféle áldozatokat hoznunk. Néha sok száz katonát, de maguk alig, ha erre kíváncsiak. Szóval Knudsen felszívódott, reméltem, hogy elpusztult. Én pedig dolgoztam tovább, mintha mi sem történt volna. A háború befejeződött, és lassan már gondolkozhattam rajta, hogyan tovább. Úgy gondoltam, meggyőződöm róla, hogy Oleg Knudsen valóban meghalt-e. Éppen kerestetni kezdtem volna, amikor levelet kaptam tőle. Komoly árnyék suhant át az arcán, és összegörnyedt, mint a súlyos teherként nyomnák az emlékek. Kár volt, nagy kár, hogy nem hagyta ott a fogát a lágerben. Megspórolhattam volna magamnak a gyilkosságokat, így azonban kockáztatnom kellett. Elhallgatott, és a levegőbe merett. Igen, Oleg túlélte a lágert. Levélben felajánlotta, hogy dolgozzunk együtt, és arra biztatott, próbálja megszerezni a Velázquez alapítvány támogatását. Őszintén szólva nem kellett nagyon megerőltetnem magam. Abban az időben még volt az alapítványoknak elég pénzük. Miért ne támogattak volna bennünket? Ole boldog volt. Amikor összetalálkoztunk, alig ismertünk egymásra. Öregedő megtört férfi állt előttem, akinek egyetlen vágy élt csak a szívében. Megtalálni a nagy viking várost. Amit később elmesélt, egy családja meghalt a háborúban. Felesége öngyilkos lett. Fiát pedig, aki ugyancsak részt vett az ellenállásban, megölték a németek. Nem volt se kutyája, se macskája. Természetesen igyekeztem visszalopni magam a szívébe. Úgy tettem, mintha még mindig a régi lennék. Őszinte csodálója, sőt rajongója. Mintha még mindig tűzbe mennék egyetlen szavára. Közben azonban lapultam, és igyekeztem megtudni, hol lehet a város. Habozott egy kicsit, és kedvetlenül megrázta a fejét. Ole ennek ellenére sem bízott meg bennem. A háború bizalmatlanná tette. Kihasználta ugyan szakmai tudásomat és az alapítványhoz fűződő jó kapcsolatomat, de esze ágában sem volt föltárni a titkát. Látom, furcsának találják a dolgot, én is annak találtam. Felvonult az expedíció, kijelöltük az ásatás helyét, megkezdtük a munkát, és sehol semmi. Többször is kértem Olét, mutassa meg a runakövet, legalább a felirat fordítását, de ő minden egyes alkalommal valami ürüggyel elhárította a kérésemet. Hiába fenyegetőztem, hogy a Velázquez alapítvány megvonhatja tőlünk a támogatást, ha nem produkálunk semmit, egyszerűen fütyült rám. Már-már arra gyanakodtam, hogy Ole Knudsen becsapta az alapítványt. Ez még nem izgatott volna különösebben, csak hogy engem is átrázott, nem bukkant rá semmiféle városra. Aztán egy napon történt valami, ami megértette velem Knudsen viselkedésének az okát. Londonban jártam, és egészen véletlenül találkoztam egy régi kollégával. Jó ebéd és pipafüst közben kiköpt, hogy valaki érdeklődött utánam, pontosabban a világháború alatt viselt dolgaimról. Mivel az illető belügyminisztériumi engedéllyel rendelkezett, nem tagadhatták meg a kérését. Az ismeretlent az érdekelt elsősorban, ki irányította azt az akciót, amelyet én hiúsítottam meg. Képzelhetik, mennyire kiborultam. Pillanatig sem volt kétséges előttem, hogy Ole az, aki szimatol utánam. Ez szerint valakitől megtudta, mi volt a szerepem az ügyben. Hogy kiszabadíthattam volna, és mégsem tettem. Egyszerűen nem értettem a dolgot, hiszen erről az ügyről nem tudott senki. Senki, csak én. És még valaki. A német ügynök bólintottam, és kihúztam a kezem a hurokból. Úgy van, Mr. Lawrence. Mióta ez a dolog történt velem, meg vagyok győződve róla, hogy a világ alaptörvénye a véletlen. A véletlen irányítja a sorsunkat. Ő a leghatalmasabb erő. Nincs mese. Visszatérve a német ügynökre, nem volt olyan ostoba, mint amilyennek hittem. Rendesen belelátott a kártyáimba. Tudta, hogy szándékosan áldozom fel a kutatókat. Persze, arról fogalma sem lehetett, hogy miért. És most figyeljék, kérem, a véletlen játékát. Tudják, hogy hívták a német ügynököt? Nem? Akkor megmondom. Johannes Ribdálnak. Úristen, nyögött Gulbranden. Úristen. Pontosan ezt mondtam én is, mosolygott Frankfurter, csak éppen jóval később. Én ugyanis elfelejtettem a nevét, hiszen képzelhetik, hány ügynökkel dolgoztam együtt a háború alatt. Ole alkalmazott egy fiatal egyetemi kutatót, bizonyos Ragnar Ribdált. A fickó egy elsős délutánon, amikor nem lehetett ásni, és Ole meghívta egy tejára, kiöntötte előtte a lelkét. Elmondta, ki volt az apja, és hogy mit mondott neki röviddel halála előtt, miután kiengedték a börtönből. Elmesélte, hogyan menekült meg Angliából. Beszélt rólam, és arról, hogy a segítségével Pácban hagytam néhány tudóst. Képzelhetik, hogy mit érzett Ole Knudsen, mintha csillagos mennybolt szakadt volna rá. Londonba utazott, és gyűjteni kezdte az információkat. Hamarosan rá kellett jönnie, nem az elhárítás áldozta fel a lágerba zártakat valami magasabb cél érdekében, hanem én szabotáltam el a dolgot. Ole nem volt buta ember, kombinálni kezdett, és megértette az igazságot. Alig, ha nem kígyót melengetett a keblén, aki csak az alkalmat várja, hogy belemarhasson gazdája kezébe. Ettől az időtől kezdve bezárkózott előttem. Húzta, halasztotta az ásatást, mindent megtett, hogy eltávolítson a közeléből. Csak hogy azt is tudta, az eltávolításom nem történhet meg alapos indok nélkül. Jöjjön elő a régi történettel. A titkos szolgálatok nem igen szeretik, ha az ügyeiket szellőztetik. Bár én lehetetlen helyzetbe jutottam volna, ő se kerülhette volna el, hogy véletlenül el ne üsse egy autó, vagy ne zuhanjon, ember nem járt a helyen mély szakadékba. Már ahogy ez lenni szokott. Ole úgy döntött, hogy nem veszi fel velem a nyílt küzdelmet. Ekkor már mindent tudott. Tudta, hogy én akarom megtalálni a várost. Én akarok bekerülni a viking kutatások történetébe, mint a leges, legnagyobb. Inkább a csendes háborút választotta. Esze ágában sem volt megosztani velem a titkát. Arra játszott, hogy előbb-utóbb megunom a dolgot, és eltűnök a bal feléke. Rivdál elhozta az ásatásra a mennyasszonyát, Helga Lingardot, ami pedig Olét illeti beleesett a kanadai Donna Welshbe. Tökéletes volt köztük a harmónia, biztos voltam benne, csak arra várnak, hogy én lelépjek a térképről. Ekkor támasztotta fel, mondhatnám, végső kétségbeesésében Knudsen a vikinget. Rádöbbent, hogy ráragadtam, mint bogán csak kutyára, eszemágában sincs elhagyni őket. Legfeljebb úgy szabadulhattak volna meg tőlem, ha megölnek, csak hogy ehhez gyávák voltak. Szerencsétlen gyáva férgek. Dühösen kiköpött, és úgy folytatta. Végső kétségbeesésükben arra játszottak, hogy befejezik az ásatást. Befejezik, hogy nélkülem újra kezdhessék. Csakhogy, és ez a csakhogy lett a vesztük. Tudták jól, hogy alapos presztízs veszteség nélkül lehetetlen férbehagyjuk a munkát. Ha levonulnak a terepről, beismerve kudarcukat, alig ha kaphattak volna a közeli évtizedben egyetlen árva centet is erre a célra. Úgy kellett tehát megfutamodniuk, hogy az alapítvány szólítsa fel őket a távozásra, nyitva hagyva a kiskaput a későbbi visszatéréshez. Nem tudom, ki agyalta ki a vikinget, lehet, hogy Ragnar Ribdál arra gondolt, ha a viking kísérteni kezd, a környező lakosság kiköveteli az ásatás befejezését. Azt hitték, a viking feltűnése után a lakosság petíciókkal fogja bombázni a kormányt, vonja vissza az ásatási engedélyt, küldje a fenébe a régészeket, aztán, ha elül a lárma, és elmúlik egy-két év, visszajöhetnek, persze nélkülem. Csak hogy Ragnar Ribdál óriási tévedett. Lehet, hogy a múlt században elérte volna a célját, korunk azonban nem kedvez szegény kísérteteknek. A derék norvégok. Először meghökkentek, majd örvendezve fogadták a vikinget. Végre van valami, ami a szomszéd falunak nincsen. Ha szót tudtak volna érteni vele, talán még polgármesternek is megválasztották volna. Ribdál terve csúfos csődöt mondott. Meg kell vallanom, növekvő nyugtalansággal figyeltem mesterkedéseiket. Rettegtem, hogy kitalálnak valamit, ami sikerrel jár, és egyik napról a másikra itt hagyhatom álmaim világát. Eközben Ole Knudsen szép lassan elvesztette a talajt a lába alól. Híres tudományos tisztessége elpukkant, mint a buborék. Hogy ne találja meg a várost, és mégis húzhassa a pénzt az alapítványtól, kénytelen volt kétes eszközökhöz nyúlni. Valahol számomra ismeretlen helyen feltárt egy viking temetőt, a jelek szerint nem túl izgalmasat. Bár a tudományos etika megköveteli, nem publikálták, nem jelentették be, hanem mint a sírrablók, kifosztották és a leleteket ide szállították, hogy elaltassák az alapítvány gyanakvását. Magának aztán egyáltalán nincs joga Knudsent bírálni, fújt dühösen Huckaby. Nincs hát, bont vállat Frankfader. Csak az igazság kedvéért mondom. Ekkor jöttem rá, hogy tennem kell valamit, különben elveszítem a játszmát. Saját jó szántukból soha nem fogják megmutatni a város helyét. Hiába kerestem, kutattam, képtelen voltam rábukkanni. Pedig lépésről lépésre átvizsgáltam a környéket, de nem és nem. Nem tudtam megtalálni. Bonyolította a dolgot, hogy egy alkalommal, alig hanem akkor, amikor Ribdál vikinget játszott, hogy ráijesszed valami gyanútlan horgászra,